Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt, jó volt.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
És ezúttal Farkas Norbertet köszöntjük nagyon nagy szeretettel köreinkben, és egyből gratulálunk is a hétvégi teljesítményedhez, mert Tibivel is beszélgettünk már itt egymás közt, hogy egyáltalán mernénk-e hasonlóra vállalkozni. Tényleg a legfontosabb kérdés most per pillanat, azt hiszem meg, ami mindenkit érdekel, hogy hogy is vagy.
Köszönöm szépen, tényleg nagyon köszönöm, hogy meghívtatok, és itt lehetek köztetek. A legeslegfontosabb szerintem a kollégáknak az elismerése, bár nem vágyom rá, tehát nem azért csináltam, hogy megveregessék a vállamat, az én életem ugyanúgy fog folytatódni, semmi nem fog változni, ugyanúgy reggel 6-kor fogok kelni, viszem a gyermekeimet az iskolába és a bölcsödébe, ugye ezt nagyon jól tudjátok, hogy mivel jár, utána hazamegyek, összepakolom a házat, megnézem, hogy mit kell vásárolni, a feleségem keze alá dolgozom, ha esetleg marad egy kis időm, akkor én is készülök a hétvégi eseményeimre. Egyébként a kérdésedre válaszolva, most azt mondom, hogy jól vagyok egyelőre, mert az adrenalin még olyan magasan van, hogy bármit meg tudnék csinálni, tehát még akár a 11. meccset is le tudtam volna közvetíteni, de azt gondolom,
hogy nem hoztak előre.
Azt gondolom, hogy az emberi szervezetet pont 10 meccsre tervezték, tehát így 50-ről leforgás alatt nagyjából. Tehát 10-re úgy, hogy mind a 10-et meg tud csinálni egy olyan szinten, amit te saját magadtól elvársz, aztán mindenkinek más szintje van. Van, aki azt fogja mondani, hogy gagyi volt az egész, és lesz olyan, aki úgyis azt fogja mondani, hogy nem ér semmit, vagy úgyis azt fogja mondani, hogy ugyanolyan rossz volt, mint a 10, vagy lesz olyan, aki azt fogja mondani, hogy ugyanolyan jó volt, mint a 10, vagy egyformán jó volt, mint a 10, de én ezzel nem foglalkozom. Egyelőre haladok a percekkel és az órákkal, és lehet, hogy ez valamikor fel fog értékelődni, de ez egy dolog a sok közül.
Volt holdpont, vagy volt olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy most itt át kéne billenni?
A holdpont az érdekes módon az események között volt. Tehát nem az események alatt. Alig vártam egyébként, hogy meccs legyen, hogy azt csináljam, amit kell csinálnom. Tehát én a Simeone-féle koncepciót vettem alapul, és ennek megfelelően...
Vagy a hosszú Katinka-féle koncepció.
Igen, tehát mérkőzésről mérkőzésre. Tehát mindig az a mérkőzés volt fontos, ami következett. Hogyha megkérdezted volna tőlem, hogy milyen sorrendben követik egymást a meccsek, nem tudtam volna rá válaszolni. Mert engem akkor csak az Osasuna Granada érdekelt, csak a Betis Mallorca érdekelt, csak a Real Madrid mérkőzése érdekelt, csak a Barcelona Real Madrid mérkőzése érdekelt, és nem tekintettem előre, hanem mindig azzal a meccsel foglalkoztam, ami éppen jött. A holdpont az éjszaka volt. Ugyanis ti tudjátok a legjobban, ugyanis ezt a szakmát űzitek, igen magas szinten. Tudjátok, hogy az adrenalin olyan magasan van, hogy az ember hazamegy, nem tud elaludni. Tehát azt mondják, hogy hazamész és alszol, ez nem így működik.
Persze, erről beszéltünk, hogy igen. Ezt mondtad, hogy végülis ez a legfontosabb, meg ez a kulcs, hogy mennyit tudsz aludni igen. A két nap között. Mennyit sikerült egyébként?
A péntekről szombatra villadó éjszaka olyan 3 órát sikerült aludnom. Annyira fel voltam pörögve, nem. Mert ugye nem foglalkoztam vele, hogy nekem 10 meccset kell közvetítenem. Senki nem állt a puskával a hátam mögött, hogy neked 10 meccset kell közvetítened, de szerdáig nem foglalkoztam. Tibi fölhívott, és
én elrontottam mindent.
Szerdán fölhívott, és azt kérdezte tőlem, hogy nem félsz? És akkor ugye elkezdtem rajta gondolkozni, hogy mondtam, hogy Ádám, mitől félnek? Hát semmi. És elkezdtem gondolkozni, hogy azért mégiscsak 10 meccset le kell közvetítenem. És onnan kezdve elkezdtem egy picit pörögni
nagyon
rajta.
Nagyon sajnálom.
Elkezdtem egy picit pörögni rajta, és mondjuk a feleségemmel se beszéltem erről, azért nem, mert a feleségem ezt valahogy nem nem értette, hanem szerintem olyan dühös volt, hogy lehet valaki ilyen szerencsétlen, hogy elvállalja mind a 10 meccset, hogy nem is beszélt erről, és egyszerűen nem volt téma, az a 10 meccs, úgy haladtunk az idővel, és csak mondta a felségem, hát igen, akkor szombaton hogy is lesz, jaj, te nem vagy, akkor vasárnap, a vasárnap, akkor vasárnap, ja, de vasárnap se vagy. Hát, szóval így, az első nap után, tehát a 4 meccs után, egyébként a szombat az könnyű volt. Azt tudtam, hogy könnyű lesz, mert egyrészt, amit Ádi is emlegetett, hogy ugye mondta itt az adás előtt, a felvétel előtt, hogy volt 4 mérkőzés egy nap. És voltak szünetek. Itt is voltak szünetek. Ráadásul azért ne felejtsük el, hogy a Barcelona játszott, és a Real Madrid. Érted? Tehát azok a meccsek olyanok, hogy az lehet a 17. is, vagy a 68. akkor is a Real Madrid és a Barcelona játszik. És kifejezetten örülök, hogy tegnap az Atletico Villarreal volt az utolsó, mert az még föl tudta emelni, vagy legalábbis szinten tudta tartani az érdeklődésemet. Én egy picit féltem a Valladolid Espanyoltól, azt éreztem, vagy arról gondoltam, hogy egy holtpont be fog következni. Lehet, hogy ott volt egy kisebb visszaesés, de az az igazság, hogy nem ért váratlanul, mert tudtam, hogy ez lesz az a meccs, ez a Valladolid Espanyol, ahol egy picit megbillenhetek, de annyira jól jött idézőjelben David López kiállítása a 25. percben, 25. perc és 42. másodperc, ha jól emlékszem. Igen, benne ragad az ember, 25-42, tehát hogy onnantól kezdve már elkezdtem élvezni a meccset, és ilyen volt a Celta Leganés is, kiállított játékos, úr, mondom, hát most a Leganés meg fogja nyerni a meccset, és nem nyerte meg.
Viszont bocsánat, hogyha már szóba került az espanyol meccs, akkor gyorsan közbeszúrom a szokásos találós kérdésünket, ami arra vonatkozik, hogy ugye 25 forduló után 19 ponttal áll az espanyol, nagyon nehéz helyzetben vannak, erre is kitérhetünk majd szerintem a későbbiekben, de hogy szerintetek hányszor fordult elő eddig a spanyol bajnokság történetében, felkerekítve a régi rendszerből 3 pontosra a győzelmeket, hogy valaki ennyi forduló után 19 ponttal állt volna, és végül sikerült volna kiharcolni a bentmaradást?
Hát én tippelek egy 5-öt.
5-öt? Hát én mondjuk 2 ilyen eset lehet.
Erre visszatérünk majd még a későbbiekben. Gondolom viszont, hogy akkor az espanyol se volt feltétlenül otthon téma, ellenben azért nagyon sok minden más érdekes dolog történt, bár azt hiszem, hogy mielőtt még itt rátérnénk magukra a mérkőzésekre, meg egyáltalán a csapatok helyzetére, azért még tényleg beszéljünk arról, hogy vészelted át ezt a vasárnapot, mert azt tűnik tényleg a legerősebb
az embernek. Ötös etap.
Ez tényleg ez volt, hogy gyakorlatilag így zuhant el egyik meccsből a másikra, és ott a végén vetted észre, hogy hú, elment a nap.
Igen, tehát ugye előkészítettem a mérkőzéseket, és elküldtem magamnak e-mailen, ahogy gondolom ti is szoktátok, és így jöttek egyik a másik után, 5 fönt, 5 lent. És akkor rákattintottam Granada, Osasuna, megnyílt az a dokumentumom, és akkor csak azzal a mérkőzéssel foglalkoztam. És valóban itt picit nehéz volt, értem, hogy nem volt legalább fél óra, hanem itt a különböző csúszások miatt tényleg összecsúsztak a mérkőzések, és annyi segítséget kaptam a kollégáimtól, hogy nem 52-kor mentünk ki 8 perccel a kezdés előtt, hogy nem 8 perccel, hanem mondjuk 2-3 perccel a kezdés előtt mentünk. De voltak például egészen elképesztő helyzetek, például a Barcelona mérkőzése 7 perccel később kezdődött. 7 perccel később, mert nem tudták, nem volt meg a kapcsolat a Barcelonában dolgozó bírók és a Madridban tevékenykedő városok között. Számomra teljesen értetetlen módon, hogy nyomkodták a gombokat, cserégették az elemeket. Mondtam is, hogy jó is, hogy nem az én segítségemet kérik, mert itt biztos, hogy soha az érdemes semmiféle kapcsolat. Tibivel könnyebb lett volna, mert Tibi gyorsan összedugott volna a két drótot, és biztos működött volna. De nem, 7 perc késéssel indult, és volt egy másik, legutóbb a kerület Dorog kupa meccsen volt ilyen, azért tudom, mert ugye kerületnél dolgozom a tehetségprogram koordinátoraként, és stadion műsorközdőként is, és ott is volt hasonló, hogy...
Hát akkor már simán meg tudtad volna oldani mégis.
Végülis, de ez azért jó, mert arra figyeltem föl, hogy gyerekkoromban, hát ugye ilyen vaskampókra akasztották a hálókat. Most egészen közel mutatták, és ilyen műanyag, ilyen kis bemélyedéssel rendelkező kis kerek valamiket pattintanak a kapufá, és azokat fogod, és így szépen beelkasztod. Tehát akár én is dolgozhatnék ott, mert ezt én is meg tudom csinálni. De az utóbbi sok ilyen eseményben volt részem, mert például a kerület női vízilabda meccs, egyszer csak a kapu így elkezd imbolyogni a vízen, és akkor szólnak, hogy
Hát nincs a helyén a kapu, hát tényleg nem, majdnem beúszott a medence közepére, és akkor szaladtak, húzták vissza a kaput, és valahogy sikerült megfogni.
Szóval ezzel a kerület Dora Kupa meccsel kapcsolatban egy nagyon fontos fun fact, ugye Kemenes Szabi a kerület edzője, aki az állandó szakértőnk a Sport TV-re, Tibi meg volt ugye a Dorog igazolt játékosa is még valamit nagyon régen.
Nem. Nekem csak a barátaim, tehát ez a környéknek a nagy foci fellegvára Dorog, mert ugye lányváriként...
Hogy Ádi jár Dorogra edzésre?
Járt Dorogra edzésre.
Bocsánat, valami gyanús volt, hogy volt, kell, hogy legyen kapcsolat ott a család is.
Hát kiestünk sajnos, ugye az első meccs után már sok esélyünk nem volt, de a másodikat azért lehetett volna hozni.
Ugye 4-1 volt az első meccs.
4-1 volt az első meccs, és a visszavágón, kérlek szépen, az első negyed órában volt 5 helyzetünk. 5 helyzetünk, mind az 5-öt kihagytuk, és ahogy ilyenkor lenni szokott, a Dorog ugye elkezdett nagyobb önbizalommal futballozni, és a végén szereztek 2 gólt, de ott már tulajdonképpen mindegy volt. Ugyanakkor rendkívül vérengző a Dorognak a szurkolótábora.
Ez nagyon jó, erről édesapámnak vannak emlékei még, hát 60-as években járt.
Oda jött 30 ember, olyan hangulatot csináltak, ugye 30 ember kontra én műsorközlő, én próbáltam felszüzelni tehát gyakorlatilag én szembeszálltam 30 elvetemült Dorogival, tehát én milyen külön párharcot vívtunk egymással, tehát ők elkezdték mondjuk szídni a kapusunkat, és akkor én elkezdtem éltetni a Jeszenszky Ádámot, és Jeszi kinézett, hogy miért szólítgatom őt, miközben én őt megvédtem, mert őt szidalmazták, tehát jó kis párharcot vívtunk egyébként. Imádom ezt a munkát, imádom.
Tényleg egyébként nem, tényleg a családi legendáriumnak a része. Édesapám életében azt hiszem az első futballmeccs, az pont egy Honvéd Dorog meccs volt még valamikor, tényleg hát az 60-as évek. Lesz, és ugyanez van, hogy akkor ugyanezt mondta, hogy a bányászoktól volt megijedve, amikor kimentek a meccsre, úgyhogy...
Hát figyelj,
kemény csapat, azt mondja.
Én játszottam utánpótlás bajnokságban, ahol volt 2 vagy 3 bányás csapat a bajnokságban, és amikor tudtam, hogy ugye én erdélyi születésű vagyok, és amikor tudtam, hogy Balán bányán kell játszani, akkor gyakorlatilag ugye nem úgy működtek a dolgok, mint ma, hogy rendelsz egy sípcsontvédőt, és fölrajzolják az egész családodat, aláírja a pápa, az összes szent, és akkor még 14-szer megcsókolod, és berakod ide a sportszára. Nem, mi otthon csináltunk ezeket. Tehát, ugye az volt a szokás, hogy gyáragon mindent el lehetett hozni. Tehát egy időben emlékszem, a 80-as években ilyen antennákat eszkábáltunk, hogy valahogy be tudjuk fogni a magyar adást, hogy lássuk a mérkőzéseket. És gyakorlatilag az összes alumínium eltűnt az összes gyárból. Tehát megállt a termelés, mert nem volt alumínium a gyárakban. És én magam is, aki egy teljesen analfabéta vagyok, tehát tényleg egy született antitalentum, én magam is eszkábáltam antennát, fölvittük a hegyre, és kérlek szépen működött. Tehát szóval mi volt a gondolatmenet?
A sípcsontvédő.
Ja igen, a sípcsontvédő. Balán bánya. Hát ott gyakorlatilag ez egy bányászváros volt, tehát kimentünk a pályára, és az volt az első, hogy megnéztük, hogy van-e mentő. És egyszer esküszöm nem volt, és nem rendezték meg a meccset, és gyakorlatilag olyan ünneplés nem volt az öltözőben soha, mint akkor. Tehát gyakorlatilag tényleg szétrúgtak. Tehát ott tehát például az első csapat az úgy játszott Balánbányán, hogy csak a cserék futballoztak. De egyébként régebb, biztos olvastátok, régebb nem csak különféle alacsony posztok bajnokságokban, de tehát az elit bajnokságban is volt egy csapat az otthoni meccsekre, és volt egy csapat az idegenbeli meccsekre. Ez trend volt. Tehát mondjuk Keresztúr az nem volt bányászváros, de ott a lelátóról azt kiabálták Pisti, ha nem néz oda a bíró, jó nagyot rúgjál bele. És akkor az úgy szentírás, ott jó nagyot rúgtak bele. Tehát úgy jöttünk le, hogy itt volt egy pukli, ott volt egy pukli, felhasadt a bokám. Hát megedződtem erre a 10 közvetítésre, mi tagadás.
Ilyen klasszik angol stílus, akkor tényleg térjünk vissza Spanyolországba. Már csak azért is, ha már említetted itt a felkészüléseket, azért igen. Az szerintem, aki hallott már téged közvetíteni, annak nem újdonság, hogy elég sokat készülsz egy-egy mérkőzésre. Ilyenkor azért viszont tényleg, tehát 10 meccsre felkészülünk, tehát egyébként is nyilván nagyon komoly munka, egy-egy fordulóban az ember 2-3 meccset közvetít.
Azt mindig minden pillanatban tudtad, hogy éppen melyik meccsben vagy benne?
Igen, abszolút. Soha egyetlen játékos sem tévesztettem. Egyetlen gólszerzőt sem néztem, mert ugye volt 32 gól, erre nagyon-nagyon figyeltem, mert hogyha mondjuk 32-ből 14-et elnéz...
Brutálisan nehéz, tehát hogy az, hogy ennyire futószalagon jönnek egymás után, és hogy így átkattintani az agyat minden meccs között, az szerintem ez az egyik nehezebb feladat.
Ráadásul ezt még bonyolította, hogy az Alaves Bilbaóra nem küldtek összeállítást. Mondjuk ismerem a játékosokat, félreértés ne essék, de azért jobb, hogyha ott van előttem, főleg, hogyha az ember fáradt, érted? Mert az Edgar Mendest azért nem ismerem föl, hogyha hátulról mutatják. Tehát a többieket igen, fölismerem, hogyha a szemből mutatják, nem is kell a szám, de mondjuk Edgar Mendest valószínűleg nem ismerem föl.
Igen, tényleg, tehát például nekünk Aston Tibinek is nagyon fontos része a meccsőtéri rituálénak, hogy egyáltalán az ember saját magának felrajzolja a kezdőcsapatokat. Tehát, hogyha már ez sincsen meg igazából például egy meccsőt, az is kicsit ki tudja zökkenteni az embert.
Igen, én kiborítottam korábban, rengeteg magyar válogatott meccset közvetítettem. Egy időzőben kiborítottam, de én a Rótantit, a Szokolait, Szokolai Lacit, még a Pinyőt is hívtam, már mondjuk, hogy nem vette föl, de a Farkas Józsival lehetett beszélni, itt elmondta, hogy hogyan állnak föl. De mentem a mondjuk egy U17-es Magyarország-Azerbajdzsán meccsre felkészülni, az egy kihívás. Tehát az egy kihívás, és akkor mit csináltam? Fogtam magam, elmentem az edzőtáborba, beszéltem az éppen aktuális szövetségi edzővel, aki nem tudom ki volt, mert millió volt. Mondjuk amikor holland volt, akkor bonyolultabb volt, mert mondták, hogy nem lehet tőle ezt se kérdezni, azt se, meg amaz se, hát akkor mondom, hát Várhidi Peti, és így oda mentem, hogy játszottok? Igen, hogy? Átmentem a csehekhez, sose fogom elfelejteni, Magyarország, Csehország, U17, Szombathely, Csehország, oda mentem az edzőhöz, és akkor gyakoroltuk a neveket. Mondtam, Radej Hábek, nem, Radej Zsábek, és Radej Zsábeket sose fogom elfelejteni, mert játszik ugye a cseh válogatottban. Tehát odafigyeltem arra, hogy ezeket a neveket hogyan ejtik. Mondjuk nekem az angol száz nevekkel vannak nagyon-nagyon komoly problémáim, mert ez egyetlen nyelv, amit nem beszélek, amit elég jól értek, de a kiejtéssel is vannak problémáim, ez azért föladja nekem a leckét. Ami a készülést illeti, nos, ugye elkezdtem készülni szerdán, mindent elolvastam, szerdán, csütörtökön és pénteken készültem. Tehát összesen 15-20 órát, de az is lehet, hogy többet. Azt viszont tudtam, hogy én szombaton délelőtt már nem fogok tudni készülni a szombati meccsekre. És azt is tudtam, hogy vasárnap délelőtt sem fogok tudni készülni a vasárnapi meccsekre, de miután alaposan beleástam magam, tehát nagyjából tudom, hogy mi történik, tehát aktuális tudtam lenni egészen péntek estig, és a szombaton miután voltak rések a mérkőzések között, azért a Barcelona és a Real Madrid híreket és az összes többit át tudtam venni, meg nekem valljuk meg őszintén nagyképűséget tényleg félretéve, legnagyobb tisztelettel szólva a munkánkról, de én rákattintok valahova, és tudom, hogy hol van az.
Ezt akartam mondani, meg Tibivel erről sokszor beszélünk is, akár az adásokban is, hogy nyilvánvalóan egy kommentátornak azért az nagyon sokat segít, hogyha tényleg mondjuk egy sorozatra tud koncentrálni, hogy te foglalkozol a spanyol bajnoksággal. Tehát az neked nyilván az ilyen napi szintű dolog, hogy akkor is elolvasod a híreket, hogyha nem kellene aznap dolgozni. Mert része az életednek.
Tehát belefutok a hírekbe, mert én például ahhoz, hogy napra kész legyek, ahhoz én rengeteg podcastet, spanyol podcastet hallgatok. Ugye nem akkor, amikor leadják. Így például van a Rádió Kopénak a Partidászója, ami egy kétórás, szenzációs összefoglaló műsor. Tehát gyakorlatilag abban a két órában megtudod egészen pontosan, hogy mi történik, de ott tényleg olyan híreket hallasz, amik nem jelennek meg a sajtóban, vagy csak később.
Hát meg ugye, hogy annyira be vannak idézőjelben kötve ezek a rádiótársaságok, hogy egy csomószor mérkőzés után már mennek van, hogy külön interjúkat készítetnek, ugye akár Lászernek is a Largojáróban ott van a riporter azonnal, és már a Mixzónában van, hogy külön megkapja a lehetőséget, hogy beszéljen játékosokkal, mert ugye le is vannak szerződve sokan játékosokkal is.
Azt nem tudom, hogy le vannak-e szerződve, azt tudom, hogy rengeteg exkluzív anyag jelenik meg. Tehát tényleg múltkor Jordi Mestre nyilatkozott abban a Kopéban, aki ugye a Barcelona sportügyekért felelős alelnöke volt éveken keresztül, a saját házában egy riporter ott interjút készített vele, ami csak akkor jöhet létre, hogyha téged nagyon tisztelnek, ha nagyon elismerik a műsorodat, ha tényleg egy név vagy, mármint a rádió esetében a Kopé. Én nagyon sokat hallgatom a Márka rádiót, de gyakorlatilag mindent tudok, ami Spanyolországban történik, és ez nem úgy van, hogy egész nap ezzel foglalkozom, hanem ugye a mai világban hogy a különböző appokat az ember letölti, akkor azon nyomban jönnek a hírek. Tehát például, már nem tudom pontosan melyik meccsen, ránéztem a monitoromra, és megjelent itt a jobb alsó sarokban, hogy Azar sípcsont repedést szenvedett, így kiadja a következő meccset. Akkor azon nyomban el tudtam mondani. Vagy hogy Rodrigót kiállították a Castilla meccsen tegnap provokáció miatt. Azt is azon nyomban el tudtam mondani. Tehát egy idő után az ember annyi rutin szerez, olyan rutinnal bír, hogy tudja, hogy hol találja meg a számokat. Mindig azok a honlapok meg vannak nyitva, ahonnan tudom, ahonnan érkeznek az információk, de annyira jók voltak, annyira pörgősek voltak a meccsek, hogy nem nagyon kellett ezzel foglalkoznom. Ráadásul ugye történelmi jelentőség is volt ez a forduló, mert 1963 óta először fordult elő, hogy a Barcelona több gólt rúgott a spanyol bajnokságban, mint a Real Madrid. Most már egyel többet. Tehát, és mondom, szerencsém volt, mert épp a spanyol rádióban tegnap nyilatkoztam este, pont ebben a kopéban, és tényleg nevek, tehát a nevek hozták magukat, tehát mint hogy a Mokkában is elmondtam délelőtt, mint hogyha az égiek is ezzel a fordulóval lettek volna. Az egyik legjobb forduló volt tényleg, tehát amit Tibi is mondott, hogy Kucsa Hernández szenzációs góllal nyitott, Joaquín betalált, Messi rugott négyet, Darwin Machis rugott két bombagolt, Paco Alcácer szenzációs gólt rugott, Morales, Breakweight bemutatkozása csodálatosan sikeredett. A Real Sociedadban Januzaj bombagolt rugott, Aspas, a nagy kedvencem, gólt szerzett. Gyakorlatilag minden arra játszott, hogy ez egy élvezetes forduló legyen. Koké betaláltak egyébként, nem szokott gólt rúgni, meg annak szurkoltam, hogy Morata is esetleg rúgjon egy gólt, a másik nagy kedvencem, de nem tudom, láttatok a jelenetet? Mit csinált? Lement, lecserélték, és így ült, és egyszer csak fölállt, fogta az ásványvizes flakont, és teljes erőből odavágta, és így Carrasco nézte, hogy mi van veled? Carrasco, nem mennek a játék.
Kicsit szerintem, hogyha nem bánod, akkor menjünk el itt a nagy klubok irányába. Igen. Tehát, hogy előzött egyrészt a Barcelona, másrészt pont mondtam Ádinak, hogy nekem az egyik legviccesebb dolog itt a hétvégéről az volt, amit Sergio Ramos nyilatkozott ezután a meccs után, hogy Hernández játékvezetőt azért kedveli egyre kevésbé, mert túl arrogánsan beszél a játékosokkal. Csak hát ez Sergio Ramostól egy kicsit olyan furcsán.
Ez hol mondta egyébként?
Nem tudom, csak láttam a meccs utáni nyilatkozatában.
Ezt pont nem láttam.
Hát csak mondjuk tőle ezt hallani? Vagy
az az igazság, hogy azért volt ez a forduló számomra rendkívüli, mert tényleg teljes képet kaptam a bajnokságról. Tehát tényleg egy átfogó képen van most a spanyol bajnokságról, játékszisztémák, pszichológia, különfélességek, hol állnak most a csapatok, hova lehet őket belőni. És néztem a bírókat, és ami engem elsősorban meglepett, most kicsit távolodjunk el a magától a szakmától, hogy tökéletesen néznek ki. Tényleg fantasztikus frizurák, tényleg belőve a haj, tehát tartékelet, tehát a tincsek így szoktam egyébként figyelni ki, hogy öltözködik az edzők közül is.
Még ez egyébként a spanyol, tehát úgy értem, hogy a spanyol embereknek is való a sajátosság, nem, hogy a nyugdíjas is úgy néz ki, hogyha lemész egy spanyol utcára, tényleg, mint a
portugálok. Igen. Olaszországot tanultam egy jó fél évig Dél-Olaszországban, aztán tanultam másutt is, és én ugye kimentem Reggio Calabria vasárnap az utcára, és azt láttam, hogy mindenki szépen föl volt öltözve. Uh-huh. Gyönyörűen fölöltözve, ing, zakó, ápoltan, hölgyek, urak, és ez jó benyomást tett rám. Ami pedig a játékvezetést illeti, hát hogyha te nem vagy, most az, hogy arrogáns vagy sem, azt nem tudom, de Iturralde González-szel beszélgettem, Bilbao mellett lakik egy hegyes vidéken, óriási figura egyébként, fogtechnikus, a felesége pedig pilates oktató, és mindig ott van, mind az egész család ott van egyébként, ő vezet a legtöbb meccset a spanyol bajnokságban, és tényleg egy gyönyörű helyen lakik, nem is lehet följutni, lejött értünk, hogy fölvigyen, és mutatta az egész lakás, mondta, nyugodtan menjél, a cipőt nem kell lehúzni, ne foglalkozzál, itt soha senki nem húzza le a cipőjét, menjél, csak tényleg annyira lezser volt az ember, annyira, csak így lehet egyébként meccset vezetni, egyébként megbolondulnál, tehát, hogy, és azt mondja nekem, látod azt az utcát? Mondom, igen, azt mondja, hát amikor én vezettem a Barcelonát, de nem lehetett följönni, hát itt tele volt kamerákkal, azért nem lehetett följönni. Szépen. És akkor ő mondta nekem, hogy megvendégelt, tényleg szenzációs ember, ezek tényleg jobb emberek, mint amilyen sport, mint amilyen sportemberek. Tényleg egy nyílt szívű család, mindenki ott volt, gyerekek, a tyúkok rohangáltak föl, salá, zöld, kert, paradicsom, minden. És mondta nekem, ide figyelj, magyar barátom. Azt mondja, hát engem 22 gazember próbált átverni minden meccsen. 22 gazember, plusz a cseré. Azt mondja, te nem vagy gazember, hát akkor te eltaposnak.
Be van valami.
Tehát hogyha oda, és ilyen határozottan lépnek oda a bíró, már Laoz is mondta, és ugye miután beszélem a nyelvet, le tudom olvasni általában, hogy mit mondalak, és a másik, ami szintén nem elhanyagolható, hogy az is óriási segítséget jelent, hogy én folyamatosan hallgatom a kommentátort, és az okozza számomra az elképesztően nagy örömöt, ha valamit én korábban mondok, mint ők. Ugye ez nekem jelent, tehát hogy bizonyos szituációkban, hogy miért nem ez, és akkor az egy örömöt jelent nekem, hogy persze én is sok információt átveszek tőlük, adott esetben olyan dolgokat, amiket ők jobban látnak, mint én. Ez az egy nagy segítség, és az valljuk be őszintén, hogy kicsit túlbeszélik a meccset a szakkommentátorok, de nagyon benne vannak, tehát nagyon ismerik a játékot. És azt gondolom, hogy azért tűnik úgy, hogy arrogánsak a játékvezetők, mert ott nyusziként nem lehet viselkedni.
Ott biztos fel kell
venni a versenyt. Ott nagyon keményen oda kell nekik szólni, és ott minden, tényleg le a kalappal a spanyol bírók előtt. Nagyon nehéz a spanyol bajnokságban vezetni, mert tényleg ebben a latinos futballban ott tényleg 22 gazember megpróbál becsapni minden egyes pillanatban.
Hát azt mondhatjuk, hogy a Madridnak a két legfontosabb meccsein a szezonban most.
Igen, ráadásul, ha egy héttel ezelőtt beszélünk, akkor azt mondom, hogy most sokkal jobban áll a Real Madrid. Ugye eltelt egy hét, és megváltozott teljesen a helyzet. Tehát, hogy az a Barcelona, amely nyögvenyelősen nyert 4 meccset, és elbukott egyet, a Real Madrid pedig szárnyalt, és mondták, hogy van, tényleg olyan pályákon nyert, ahol egyébként mindig nehéz nyerni, az Ipurúában, az El Sadarban, a Mendizorrózában, tehát tényleg ott tényleg nehéz nyerni, és ezeken a pályákon hozta a meccset, és a Levante elleni meccset nem hozta, és amit Carvajal mondott a mérkőzés után, azt mondja, lám, itt volt a 5 pontos előnyünk, vagy a 3 pontos előnyünk, most meg 2 pontos hátrányban vagyunk, hát tényleg a legutóbbi 2 mérkőzésen buktak 5 pontot. És ez most már megint a Barcelona kezére dolgozik, mert a Barcelonának egy döntetlen is elég vasárnap, a Real Madridnak pedig muszáj nyernie. Muszáj nyernie, a Real Madrid nem sakkozhat, a Real Madridnak meg kell nyernie a Barcelona elleni meccset.
Egy nappal kevesebb pihenővel,
és hát ugye ne felejtsük el a kulcsmomentum, amit te is mondtál, a City, ami hát van egy olyan érzésem, hogy bár nem tudom, hogy fontosabb-e vagy sem, de nagyon fontos. Tehát a City-t megverni,
és most mindenki nagyon fontos. Ráadásul. Tehát ugye a City nyilván extra motivációval jön, és sok minden.
Lehet, hogy az utolsó szezonját tölti a BL-ben most egy darabig. Itt igazából szerintem az egyik legfontosabb kérdés, hogyha szerinted, ha most őszintén kéne, hogy válaszoljon Zidane, hogy melyik, tehát a La Liga bajnoki cím, vagy újabb BL győzelem, akkor mit válaszolna? Nyilván azt mondanám, mind a kettő fontos, de mégis.
Zidane-nak nagyon fontos a bajnokság. De a Real Madridnak, mint olyannak, a Real Madridnak a bajnokok ligája back az, ami a csúcsok csúcsa. Tehát én egyszer beszéltem Cañizares-szel, aki egyébként nagyon jó ember, és nagyon felkészült szakkommentátor, egy kiváló kapus volt, és mondta, hogy bemész a Real Madrid életébe, beléptél a kapun, és akkor csak azt mondja, folyamatosan azt hallod, meg kell nyerni a bajnokok ligát, meg kell nyerni a bajnokok ligát, itt meg kell nyerni a bajnokok ligát, itt nincs más választás, hogy csak a bajnokok ligát, itt BL-t kell nyerni. Nem tudok különbséget tenni. Ez most egy ilyen szerencsétlen pillanat a Real Madrid számára, hogy most megint úgy érzem, hogy egy picit leültek. A City-t ugye meg kell verni, ráadásul úgy, hogy azért legyen erőd, tehát legyen olyan előnyöd, hogy nagy eséllyel lépj tovább. Nagyon nehéz lesz, de ne gondoljuk, hogy a Barcelona könnyű lesz, mert a Napoli is kezd kiemelkedni. Lehúrogtak, amikor 2 dolog miatt húrogtak le, mondjuk nem két, nagyon sok dolog miatt lehúrogtak, de én azt mondtam, hogy ezt az atletikumot nem szabad félváról venni. Tehát én nem is értettem, amikor hallottam, hogy na, hát ez a Liverpool a 43 meccsen kikapott háromszor, hát ez és hogy mindig rúgott gólt, és de ez az Atletico Madrid. Tehát itt a Vandában kell futballozni, itt nagyon-nagyon nehéz dolgod lesz, itt nagyon-nagyon elszántnak kell lenni. Tehát ez az Atletico Madrid.
Hát ráadásul a forgatókönyv is úgy alakult, ahogy a legideálisabb volt.
És a ráadásul az Atletico Madrid az egymeccses csapat. Tehát sok esetben egymeccses csapat, vagy ilyen oda-visszavágos csapat. Tehát ez az Atletico Madrid nem szabad leírni. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a Liverpoolnak még mindig van bőven esélye, hogy tovább jusson. De az Atletico most olyan feltüzelt állapotban van a legjobb időszakban a szezonban, hogy ráadásul Koké felépült, jól játszik. Saul felépült, jól játszik. João Félix nem belépett a játékba, benne volt a gólban, az egyenlítő gólban az egyiket ő szerezte. Diego Costa összekapta magát.
Jimenez lassan teljesen
Felipe egészséges szenzációsan lesz. Játszik. Jimenez lehet, hogy egészséges lesz, de valószínűleg Savicot fogja játszatni, mert Savic, bár nem tudom, de Savic is jól játszik. Vrsaljkóról ki gondolta volna, hogy majd így fog futballozni, miután 8 hónapot kihagyott. Tényleg Trippiernek sok esélye nincs most, hogy játszon. Ő is benne volt az egyik gólban. Pozitív értelemben, hiszen ő továbbított Correához, aki aztán emelte oda Koké fejére a labdát. A bal oldalon Lodi, hát egészen elképesztően futballozik a srác. Correa, akit el akartak adni csúcsformában, Morata is oda teszi magát. Nagyon nehéz lesz. A Real Madrid... hát nem tudom, tehát hogyha ott nem kapják össze magukat lelkileg, akkor ott lehetnek problémák a City ellen, de hát a Barcelona-i meccsre nem kell külön motiválni őket, tehát a Barcelona-i meccs az a Barcelona elleni meccs.
Hát tavaly, hogyha emlékszünk, akkor volt egy mennyi? Három hetes periódus volt, amikor minden elszaladt a Reálnak hirtelen. De ott volt a kupa kiesés, ott volt a bajnoki vereség a Barcelonától, az Ajaxtól a kiesés. Tehát, hogy így akkor ott hirtelen minden, és most azért az lehet, hogy feldereng. Elég sokan vannak még ott azok közül, akik ezt tavaly átélték, hogy mi van, hogyha most megint pár hét alatt megint...
Igen, nem volt régen az oszélelmet sem.
Igen, ráadásul nem is pár hét alatt, Tibi, mert ha belegondolsz, akkor 4 nap alatt elmehet a szezon.
Tehát egy rossz City meccs, meg egy rossz El Clásico. Egy rossz
Barcelona meccs, és akkor megint elkezdik, úgy tetszik, Zidánt a háttérből piszkálni, mert ugye erre már volt példa a bajnokság elején, akkor megint nem úgy működik a Real Madrid, ahogy kell. Hát azért mondjuk vannak lehetőségek, vannak rotációs lehetőségek. Egyébként nagyon nehéz, tehát az ember gondolkozik, hogy fog összeállni a Real Madrid, 100-ból 100-szor nem találja el. Tehát nem fogalmam sincs, hogy hogyan állnak majd föl a City ellen, az biztos, hogy nem úgy állnak majd föl a Barcelona ellen. Kíváncsi vagyok.
Nem tudom, hogy mennyi időd van, még csak nézem, hogy 10 óra múlt.
Még marad.
Akkor megnyugodtam. Viszont elárulom akkor a találós kérdésre a választ, már csak azért, mert telibe találtad. És ráadásul az a szépben, hogy mind a kettő az utóbbi évtizedben volt, hiszen 11-ben volt, azt hiszem, a Zaragoza, és talán 15-ben a Granadának a bennmaradása ilyen pontmennyiséggel 25 fordulót követően. Úgyhogy hát azért ez sok jót nem jelent az Espanyol számára, vagy hogyha úgy veszük végül is, még nagyjából egy évtizednyi távolságon belül.
Hát és azt ügyesen megoldották, hogy az Európa Ligára menek helyen nagyon gondolni, meg foglalkozni mellett a 4-0-val az első meccsen.
Úgyhogy az Espanyol helyzete, az a klasszikusan az a helyzet, amikor nem irányítasz jól egy klubot. Tehát pedig jó szakemberek vannak. Tehát a Rufete kifejezetten szép munkát végzett Valenciában. Azt, hogy Cap de Villa mit tud neki segíteni, azt nem tudom. Azt sem tudom, hogy Tamudo hogyan dolgozik a háttérben. De az biztos, hogy az, hogy elmegy a legjobb támadót, Borja Iglesias ugye a nyáron, és nem tud pótolni, az hiba. Tehát ott nem, az óriási hiba. Aztán az edződ elmegy. És nem hozol edzőt. Tehát itt azt gondolom, hogy itt picit itt megnyugodtak. Tehát, hogy majd valahogy lesz. Úgyis bent fog maradni, ha hát mi nem eshetünk ki, nem lesz probléma. És akkor most ugye télen elkezdtek erősíteni, és kifejezetten jól erősítettek. Tehát például, ha nincs az a Diego López hiba, mert szerintem hibázott, ő nem szokott hibázni, de szerintem a gólban ő benne volt, ráadásul két ízben is, mert Raúl Carneiro körülbelül 15-ször ívelt be, és rugott kapura 4-szer. Hát értékelhetetlen volt. Mind az összes beadása, tehát vagy rövid volt, vagy nagyon hosszú, vagy a kapu mögé. Emlékszem, gyerekkoromban volt egy jobbek az én csapatomban, ahol olyan csapatban, amelynek én szurkoltam, és az mindig fölment, és mindig a kapu mögé centerezte a labdát. És a gyerekkoromban feltűnt, hogy fölmegy, és akkor nagyapám mondta, hogy fú, az nézd már meg, hogy milyen szép ípe van a labdának. Mondom, oké, papa, de az mindig a kapu mögé jön a labda. Hát az egy dolog, mondja, az egy dolog.
Az esztétika.
De nem ott játsszák, tehát ez nem hoki, mondom, hogy onnan vissza lehet hozni a korongot. Szóval Carneiro megindult, és rá rúgta, ebben sem volt erő. Fölpattant a López előtt, és kiütötte Sandrohoz. És az a Sandro, aki véletlenül sem rúgott gólt az utóbbi időben, a rövidbe. Tehát, és most megfigyeltem, tehát ez a harmadik eset volt az elmúlt két hétben, harmadik eset, igen, amikor a bal oldalra érkező labdát a csatárok, ugye Guardiola kezdte, fogják, és a kimozduló kapus mellett megpróbálják beívelni a rövidbe. Ezeknek olyan lábok van, Guardiola berúgta. Sandro berúgta, azt hiszem Darwin Machis próbálkozott ezzel, ő nem rúgta be, mert ugye, várjál, nem is, mert a Rui Silva kapta az Osasuna meccsen hasonlóan, azt hiszem a gólt, minden most már keverem, szóval ott benne volt abban a gólban, ha ott nem kapnak gólt, mert már ember hátrában játszottak a 25. perctől, és a 25. percben kiállítatod magad, az buta hiba. Tehát ott aztán lehet vitatkozni, hogy sárga vagy nem sárga, de ez a 25. percben kiállítatod magad, akkor abból komoly problémák vannak, komoly következmények vannak az esetnek. Szóval ők megkapták az első gólt, és onnantól kezdve gyakorlatilag összezuhantak, megkapták a másodikat, és attól a Valladolidtól kaptak ki, amelyik sokkal rosszabb formában van, mert legutóbbi 14 meccsükből azt hiszem egyet nyertek meg.
Azt hiszem a Barcelonáról nem beszéltünk, talán még úgy kiadósabban itt a nagy csapatok közül.
Én egyetlen egy dolog miatt gondolom azt, én is elég sokáig mondtam, hogy az a nápolyi kirándulás, főleg úgy, hogy az Nápolyban kezdődik, az nem lesz olyan egyszerű. Azok után, és nem tudom, hogy mennyire van ebben a altatás, amiket most Gattuso nyilatkozgatott az elmúlt napokban, hogy hát nekik most fontosabb lenne az, hogy inkább akár az Európa Liga szereplést harcolják ki, mint hogy még egy kört menjenek a BL-ben, és hogy ha választania kell, ugye ezt a Brescia meccs előtt mondta, akkor inkább a Brescia ellen küldi pályára az erősebb kezdőcsapatot. Nem tudom persze, hogy ez mennyire igaz, mert azért nyilván itt is ebben van valami ravasság, de tényleg egy nagyon erős kezdőcsapat állt ki még pénteken a Brescia ellen. Most ez persze nem kell, hogy hatása legyen a keddi meccsre, de lehet, hogy van egyébként ebben valami, hogy most inkább a szériá szereplés van előtérben a Napolinál.
Óriásit felült egyébként a Napoli az elmúlt időszakban, hogy emlékezzünk vissza, hogy Gattuso hogy kezdett. Tehát egyik pofont kapta másik után, de azt követően, hogy megverték a Juventust, kapaszkodtak. Tehát önbizalmat nyertek, nem akármilyen önbizalomra tettek szert, és nem, én nem osztom ezeket a véleményeket, amiket Gattuso barátunk előterjesztett, akit egyébként szóba hoztak, hogy a videótonnal annak idején biztos emlékeztek rá. Drága derék, Calabriai Gennaro, nem tudom, hogy hová valószínűleg, Vibo Valenciai, vagy valami...
Hát
valami,
azt tudom, hogy Calabriai.
Tehát, hogy igazi az, Calabriai. Igen, az én, a, tudom, én ott, igazi... én ott tanultam, Reggio Calabriában.
Igen, hát ugye valami halkereskedő családnak a sarjaként. Tehát
ugye, én jártam Regina meccsre.
Az a legnagyobb.
Tehát Lillo Foti volt a Regina elnöke, és bementem oda B közébe, és
pont ezt mondtam, és azt szerintem ezt tökéletesen meg tudod erősíteni, hogy nagyon nem mindegy a nápolyi embernek, hogy honnan érkezik a vezetőedző. Ugye piszkálták annak idején Mazzarit, hogy Toszkán, meg Ancelottit, hogy ugye megint csak egy közép-olaszországi valaki, hogy Gattuso valószínűleg sokkal jobban szót ért ott a klub alkalmazottakkal, meg mindenkivel, mert déli, még hogyha nem is nápolyi, ami persze egy ilyen külön kasztott Olaszországon belül, de az, hogy déli, az valószínűleg egy ilyen könnyebb besimulást vagy asszimilációt jelent, nem?
Én Olaszországban mondták, hogy Olaszországot két részre kell osztani. Nápoly meg Olaszország. Tehát meg ráadásul...
Hát, Nápolyokat kevesen szeretik Nápolyon
kívül. A Calabrese, a Campania nyelvjárás hoz közel áll. Tehát, hogyha meg is szólal, akkor tudják, hogy, hogy nagyjából mi a mondandójának az értelme. Az ő nyelvüket beszéli. Egyébként a Napolinak kellett egy olyan ember, mint Gattuso, aki egyébként olyan, mint Simeone, csak nem feltétlenül abban a stílusban futballoztatja a csapatot, de valószínűleg sok Napoli meccset mostanában nem láttam, de el tudom képzelni, hogy oda megy az öltözőbe, valakibe belerúg, vagy a technikai vezetőt meglöki, de jó, ezek jó indulatú emberek, és feltüzelte a Napolit, tehát a Vezúv környékén, tehát feltüzelt, és ami nagyon fontos számomra, azért nem tudom, hogy Messinek a lelki világa éppen milyen, de azért csak meg fog fordulni a fejében, hogy itt azért Maradona játszott ezen a pályán. Tehát amikor azt mondják, hogy Napoli, akkor nekem Maradona. Tehát,
most ezzel szerintem legtöbben így vagyunk.
Tehát a múltkor láttam egy dokumentumfilmet, nagyon egy régen, ilyen, a 80-as évek közepén csinálták dél-amerikaiak, és kimentek a tengerre forgatni, és jöttek a halászok, és kérdezték így az egyszerű emberektől, legnagyobb tisztelettel szólva, természetesen, hogy mit jelent számára Maradona? És akkor mondta, hogy Maradona az Isten. Tehát tényleg olyan áhítattal mondta, hogy Maradona az Isten, hogy ő tényleg az Isten. Tehát, de tényleg a lelki tényezőket félretéve, amúgy sem megy a Barcelonának az olasz csapatok ellen. Tehát ha csak az elmúlt időszakot vesszük alapul, de a Barcelona az Messi. Tehát, hogyha Messinek megy, akkor megy a Barcelonának is. Tehát mindegy, hogy ki az edző, meg milyen felfogásban futballoznak, meg hogy tartják a labdát, meg hányat passzolnak, ettől tényleg kiráz a hideg, amikor hallom, hogy 1255-öt passzolnak. Két csapat van a világon, aminek számolják a passz, az átadások mennyiségét. Az egyik a Barcelona, a másik a City. Tehát nem értem, hogy mi a Bayern München-ét is számolták valamikor, de nincsenek semmi, az ég egyet a világon semmi értem. Meg a labdabirtoklás, a másik, amit ki szokott rázni a hideg, az a 64-36, meg mennyit?
Egyébként még csak egyetlen gondolat ehhez, amit mondtál itt a nyelvekhez, hogy a Gomorra című nápolyi sorozatot, amit jó részt nápolyi színészekkel játszottak, azt Olaszországban feliratozták, ugye, olasz nyelvre, mert hát ugye akkor a különbség azért van a nápolyi, meg a mondjuk az észak-olasz nyelvjárás között.
Szenzációs egyébként az a Saviano könyv. Én nagy Saviano rajongó vagyok, és amikor egy ráérős fiatalember voltam, az olvasásra is hagytam időt, és rengeteg Saviano könyvet elolvastam, ami pedig a nyelvjárásokat illet, ugye én olasz szakon végeztem az egyetemen, és ugye Olaszországban is tanultam, Reggio Calabriában, Siena-ban és Padovában, eléggé benne vagyok a különféle nyelvjárásokban, csak annyi, hogy például ha egy leccsei bácsi mondjuk elmegy Torinóba, mert elviszik oda kirándulni, és találkozik egy torinói nénivel, akkor ők nem tudnak meginni egy kávét sem, mert nem értik meg egymást.
És ebben meg az a legszebb, hogy egyébként például erről sokszor beszéltünk szerintem itt a podcastben is, hogy viszont a például, én emlékszem rá, amikor Loris Capirossi visszavonult a motorversenyző, a spanyolok élőadásba hívták meg stúdióba beszélgetni az utolsó valenciai zárófutam után, és úgy jut le a stúdióba, hogy így van, válaszolt olaszul a kérdésekre, amiket spanyolul feltettek, ezt ők megértették, válaszolt neki spanyol, és így zajlott a beszélgetés, és senkit nem zavart igazából.
Amikor átesnek a ló túloldalára, tehát mondjuk sajtótájékoztató, katalánul zajlik a sajtótájékoztató, Bartomeu mondja, bananitatatam! Buenas noches. Hát ez mindenki tudja. Tehát amikor ripod, damos aquí, azért vagyunk itt. Tehát akkor mindenki érti, hogy lefordítják, ami érthető. A legeslegdurvább az, amikor Joaquin beszél olaszul, az nagyon-nagyon kemény. Amikor az olaszok próbálnak angolul csevegni, az is nagyon-nagyon jó. És amikor a spanyol elmegy Portugáliába játszani, és elkezd spanyolul, portugálul beszélni.
Ez a portunyol.
Portunyol, és a legutóbb láttam, Juanfran, na megpróbáltak fölvenni egy ilyen kis videócskát Barafundában, São Paulóban. Egyébként ott is jártam, hogy a São Paulo meg a Palmeiras edzőtábor egymás mellett van, csak egy fal választja. Nagy csinadratával átigazol a São Paulo-val a Palmeirasba, és csak a másik kapun kell bemenni. Tehát ugyanaz az
út. Átdobják a falon a cuccodat.
Igen. Vagy lehet, hogy átküldenek egy labdát. És megpróbálták fölvenni Juanfrannal a reklámfilmeket, és nem sikerült. Tehát egyszerűen nem sikerült.
Viszont azt mondod akkor még nekünk, hogy amennyire tudom, ugye fognak beszélni a hétvégédről a spanyol nyelven is majd itt a közeljövőben, mert hogy azért ez,
is, ugye, igen, beszél,
ez eléggé párját ritkító dolog volt, amit itt végre rajtott a hétvégén, nem csak Magyarországon, hanem úgy az egész világban.
Igen, a Koper rádióban hívtak fel tegnap, és hát ott beszéltem erről, és a riporterek óriások voltak. Most a dicsérő szavakat azt inkább hagyjuk, mert ennek nincs jelentősége. Azt kérdezték, hogy figyelj már, Norbi, mérkőzésekre kapod a pénzt? Mert akkor mi is jövünk. Nem, mondom, nem, de volt olyan hely, ahol mérkőzésekre fizettek.
Nem tudjuk, hogy melyik fizetsz ezt.
Mondom, nem, ez volt számukra a legviccesebb, hogy mérkőzésekre kapom el a pénzt. Nem, mondom, ez csak egy...
Itt bobot. Egyébként még nem tudom, hogy erről szívesen beszélsz, még annyiban maradnék egy kicsit Nápolyban, meg Barcelonában, hogy egyszer mi beszélgettünk erről, hogy Messi, Maradona, Nápoly, Barcelona viszonylatban mik azok, amiket megfogalmaztál magadnak, hogy ezekről szívesen beszélsz?
Már milyen értelemben?
Hát az, hogy nyilván az, hogy Maradona annak idején mekkora hatással volt az aktuális csapatára, a Nápolyra.
Igen.
És mekkorával van most Messi a Barcelona. Egyébként csak ide beszúrok annyit itt a hétvégi Messi produkcióhoz. Nem tudom, hogy láttátok-e, vagy hogy valahol értesültetek-e róla. Ugye most Messi a 6 éves leghosszabb góltalan sorozatát szerintem meg a bajnokságban, 2 meccs után betalált, és akkor a Lineker erre írta azt, hogy 40. percben Messi megszakította 3 perces góltalan sorozatát.
Igen. Lineker óriási figura, tehát kiváló futballista volt, az egyik nagy kedvence volt, hát Geri.
Szenzációs humorérzéke.
És óriási történetei voltak, és ebből készült egy film is, egy több részes, nem tudom, láttátok a 90-es években, hogy amikor oda kerül egy játékos a Barcelonába, akkor milyen szűrőkön megy keresztül, és hogy az első lépésként bemutatják a legszebb lányokat. Tehát ott az első szavakat ott tanulták. Ez biztos, hogy Geri mesélte el, hogy ez hogyan működik. Hát ilyen élményben sajnos az újságírókat nem részesítik. Szóval, nekem Maradona. Tehát az, hogy én tényleg én 10-15 kilométert gyalogoltam föl a hegyre, hogy megnézem Maradonát, nekem úgy Maradona. Tehát az, hogy azzal a Napolival...
Bocsánat, csak azért gondoltam, hogy ez érdekes, meg ez egy fontos dolog, mert hát ha valaki, szerintem egészen biztos, hogy Magyarországon mondjuk ilyen 10-szeres szorzóval nézve is te közvetítetted a legtöbb Messi meccset, Messi volt. Tehát, hogy nyilván van ezzel kapcsolatban elég komoly összehasonlítási alapod, meg elég komoly referenciád.
Mondom, tehát a Napolival bajnokságot nyerni, én tudom, én tanultam Calabriában. Tehát én tudom, hogy hogyan viszonyul a Calabrese, a Nápoi, a Campaniai, a Leccei, a Foggiai, a Cosenzai, meg a Catanzarói az északi világhoz. És gondolj bele, úgy nyer bajnokságot, hogy elmész Veronába, és ki van írva egy Verona Napoli meccsen, hogy benvenuti in Italia. Tehát így, ezzel a teherrel nyerni, úgy, amikor ott mindent ez a Triangolo Industriale nyert, ez a Torino, Genova, Milano, tehát minden róluk szólt. Egy ilyen futballista, mint Maradona, csak ilyen futballista, mint Maradona, ilyen személyiséggel, ilyen elképesztő tehetséggel tudott a Napoliból faragni csapatot. Nagyon nehéz összehasonlítani Messit Maradonával, mint ahogy Kubalát Messivel. Látták Kubalát, látták Messit, Suárez ugye látta, mondta, ez olyan, mint a nappal és az éjszaka, tehát nem lehet őket összehasonlítani egymással. Az én gondolataimat is foglalkoztatja az, hogy azért vajon mit tenne mondjuk Messi, hogyha holnap a Tottenham-hez szerződne? Tehát, hogy vajon mennyit, biztos, hogy kimagaslóan teljesíteni, ott is kijönne az a fantasztikus tehetség, ez a páratlan, ez a tényleg a ritka tehetség, de hogy vajon képes lenne egy maga szinte, mert azért bajnokságot nyerni, mert azért Carica nem volt rossz futballista, de igazán nagy neveket abból a Napoliból nem tudsz felsorolni, tehát nem világklasszisok futballisták, viszont elképesztő családot alkottak a nápolyak. Egy élmény nézni, tehát én mikor először láttam Messi, 16 éves volt, tudom, ezt mindig elmesélem, de hát ez van, és megnéztem, és akkor persze, hogy Maradona jutott eszembe. Tehát mondtam, hogy ilyet nem lehet ilyet, tehát hogy ez egészen elképesztő. És tudjátok ki most a nagy kedvencem egyébként? Ez a kis japán gyerek, Take Kubo. Egyszer imádom. Imádom az embert, tehát magát a lényét. Tehát az, hogy elképesztő futballista, és odáll a kamera elé, olyan őszintén választol, hogy hihetetlen. Tehát amikor emlékszem, amikor a Real Madrid kölcsön adta a Majorkának, feltette neki a riporter a kérdést, hogy beszéltél-e Asensióval, aki ugye majorkai, azzal kapcsolatban, milyen itt a hangulat. Take megállt vele szemben, azt mondja, hát nem lehet zavarni, sérüléssel bajlik, sérült, annak az embernek föl kell épülnie, hagyni kell őt békén, hogy jöhetnék én ilyen kérdésed. De olyan őszintén válaszol az ember, egyszer imádom.
Meg olyan japán, nem? Tehát tényleg, hogy ez a...
Oda, és a Mendilibar mesélte, a tavalyi Eibar Alaves meccs után azt mondta, hogy hát régóta benne vagyok a futballba, de én még ilyen hülyeséget nem láttam. Azt mondja, Gótrug nekünk ez a japán, oda jön hozzám, azt elnézést kér. Mondta, menjél már vissza a pályára, ne kérje nekem itt elnézést, ez a dolgot, hogy Gótrugjál. De azért örülhetünk, hogy van egy Diegónk, meg van egy Messing. Egyébként számomra teljesen értetlen módon, és felfoghatatlan módon, nem tudok mit kezdeni azokkal a gondolatokkal, amikor valaki azt mondja, hogy nem szeretem Ronaldot, nem szeretem Messit. Tehát ez nem lehet, tehát egészen elképesztő figurák, úgyhogy kíváncsi lennék, hogy Messi mire lenne képes, ugye ott van a másik tüske, a világbajnoki cím, tehát azért megőszintén Maradonának azért komoly csapattársai voltak, Messinek is jó futballisták a társai, de azért nem ha összehasonlítod a legutóbbi argentin válogatott meccset, mondjuk a Buruchaga, Valdano, Brown, meg ezek, ezzel a társasággal, akkor kettőt nem lehet egy napon emlegetni.
Azt hiszem, hogy ez zárszónak is tökéletes a mai beszélgetésünk. Ez nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Bízom benne, hogy tudunk még hasonlókat összehozni a későbbiekben is.
Még csak annyit, bocsánat, annyit, hogy most, hogy benne vagyok a páratlanban, ugye azt mondom, most azt tűztem ki az ászlomra, hogyha lehet ilyet mondani, hogy mert ezt nem én találtam ki, ezt az öltözőben azt hiszem, a Levante mérkőzés előtt hallottam a Paco López-től, a spanyolok bemennek ugye, a kamerával, nem a Real Madrid, meg a Barcelona öltözőben, a Levante és a Getafe Valladolid öltözőben mindig, meg az Eibariban, tehát oda-oda beengedik őket, és azt mondta Paco López, így körbeálltak a srácok, hogy a tehetségnek van limitje, van határa. De az erőfeszítésnek, a munkának, a hitnek és a kitartásnak nincs. Tehát annak nincs. Most azt vettem a fejembe, hogy én Spanyolországban szeretnék egy mérkőzést spanyolul közvetíteni spanyoloknak. Úgyhogy meg a másik, az olaszoknak szeretnék egyet olaszul közvetíteni. Nekem például nagy álmom a Boca River, tehát a Boca River, Peñarol Nacional, tehát Montevideo-ban, amikor elmész.
Argentin-spanyol megy?
Argentin-spanyol? Azt én például imádom Simeonét utánozni. Tehát, igen.
Mert azért az is egy eléggé extrém verziója a spanyol
nyelvnek. Én nagyon-nagyon szeretem az argentin féle spanyol. Tehát én Buenos Airesben nagyon jól érzem magam, tehát amúgy is egy nagyon jó hely Buenos Aires, és egyszer elterveszem, egyszer nyerek a lottom, vagy a tipmixem, vagy valahol, elmegyek a család, és másfél-két hónapig szeretnék Buenosban élni, mert egészen elképesztő a hangulat, tehát az emberek, kedvesek, és akkor bemész, és akkor kezded az alapoknál. Honnan jöttél? Magyarország. Tudom, Brüsszel. Tudom. Mondom, nem, vegyünk el egy térképet, és akkor megmutatom. Oroszország. Azt mondja, Orosz...
Egyik jobb, mint a másik.
De ez egyébként most pont téma volt otthon nálunk, mert a feleségem egy cégnél HR-esként dolgozik, és szó van arról, hogy egy-két ilyen munkafolyamatra vietnámi alkalmazottakat vesznek föl, és most volt erről a tárgyalás a héten náluk, és mondták, hogy hát, hogy de hát ez nem veszélyes, hát ott a kínai koronavírus az egy kontinens, igen, de hát...
Gondolj bele, engem az egyetemen mondták, hogy például Olaszországban, a Padovában nem voltam Erasmusos, én az első között voltam, és ott mesélte a tanár, óriási figura volt egyébként, mesélte a tanár, hogy korábban Olaszországban elmentél egy térképért, akkor olyan térképet kaptál, ami tulajdonképpen Ausztriáig szólt. Tehát onnantól kezdve nem volt. Tehát Del Piero-tól megkérdezték a 90-es években, hogy mi a véleménye a magyar fociról, azt mondja, hát az nagyon jó, mert milyen jó meccset is játszottunk azt Javával.
Meg Bukarest, igen, az volt a... Volt, amikor az EB után jöttek, ugye, azt mondom, az előtt volt ez a történet.
Másik dolog, és te a Dinamót szeretnék közvetíteni. Tényleg ilyen rangadókat. Világbajnoki döntő, egyébként világbajnoki döntő, BL döntő. Nekem ez a 10 meccs volt valószínűleg a világbajnoki döntő, meg a BL döntő. Nem legnagyobb tisztelettel szólva saját magam, nem kisebbítve az érdemeimet, vagy a képességeimet behatárolva, hanem egyszerűen úgy gondolom, hogy az irány az nem nekem kedvez most.
Hát minden esetre akkor ezek szerint vannak még a hétvégéhez hasonló érdekes terveid.
Anélkül nem lehet.
Ezeknek a megvalósítása.
Meg akartam akkor... jól teniszezni, tehát ez a másik.
Akkor ehhez is sok sikert kívánunk, azt mondjuk, nagyon szépen köszönjük még egyszer.
Én köszönöm, hogy lehetnek.
Köszönöm szépen. Pedig a figyelmet. Köszönjük. Sziasztok.
Sziasztok.
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.